reggeli személy.
Bíró Nagy András, a Policy Solutions kutatási igazgatója van velünk. Jó reggelt kívánok!
Jó reggelt kívánok!
Kezdjük a magyar belpolitikai helyzettel. Ugye, ami történt, de ezek csak, hogy mondjam, csak inkább ilyen karónak gondolom ezeket, amihez ki lehet kötni a történéseket, mondjuk egy Fidesz kongresszus. Hát egy Fidesz kongresszuson olyan sok minden nem szokott történni, világmegrázó dolgok semmiképpen, de hát valamelyik elemző azt írta, hogy tulajdonképpen a kampányt ezen a kongresszuson rúgta be a Fidesz, bár ez sem biztos, mert szerintem már hónapok óta kampány van. Mindenesetre volt egy bemutatója a fővárosi jelölteknek, ezeket bemutatták a kongresszuson is, és hát születtek mindenféle beszédek, amelyeknek én azt tapasztaltam, hogy volt egy pici leleplező jellegük, hogy tudnélik, nem magukról beszéltek elsősorban, hanem az ellenfélről. Tehát gyakorlatilag az ellenfelet sztárolták, mert mindegyik hozzászóló őt állította be ilyen-olyan rossz életű, stb. Figurának, amivel meg is növelték a jelentőségét. Nem érezte ön ezt így?
Hát igen, tehát először is a kampány az nyilván nem ezzel kezdődött, és ha csak az idei évet nézzük, ezt a 10-12 napot, már akkor is nyugodtan mondhatjuk, hogy ez a nemzetközi sajtótájékoztató, amely múlt hét hétfőn volt, két és fél órában már ugyanúgy megadta a kereteket ahhoz, hogy Orbán Viktortól és a Fidesztől mire lehet idei évben számítani, de én igazából már azt látom gyakorlatilag 2025 ősze óta, hogy újabb tartalmi innovációra már nem számíthatunk. Ezen a kongresszuson is olyan ügyeket hallhattunk, amelyeket unásig ismételgetett már a kormányzati kommunikáció az elmúlt időszakban, és ennek egy eleme, és nagyon hangsúlyos eleme az, hogy az nem azzal próbálnak kampányolni, hogy ők milyen kiváló teljesítményt nyújtottak ebben az elmúlt négy évben. Nem azzal próbálnak igazából kampányolni, hogy milyen nagyszerű dolgokat hajtanának végre a következő négy évben. Hanem a kampányuknak egy jelentős része arról szól, hogy azt megpróbálják elhitetni, hogy az ellenfél, illetve az alternatíva, tehát a Fidesszel szembeni változás, az milyen veszélyeket jelent, és ezzel szemben próbálják meg magukat ugye a biztonság zálogának feltüntetni, és ezért abszolút igaz, amit a kérdésében elmondott, hogy a Fidesz kongresszus java része arról szólt, hogy milyen tulajdonságokat, vagy esetleges cselekedeteket, akciókat, intézkedéseket tulajdonítanak a Tisza pártnak, és mi ez az ellenség kép, amivel szemben meg kell védeni Magyarországot, és amivel szemben biztonságot kell kínálni. Úgyhogy én régóta úgy látom, legkésőbb 2025. szeptember óta, amikor elindult a Tisza adós kampány, hogy a Fidesz kampányának a középpontjába az került, hogy megpróbálják minél rosszabb színben lefesteni az ellenfelet, és ehhez képest egy kisebbik rosszként eladni magukat. Azért mondom ezt, hogy kisebbik rosszként, mert az jól látszik, hogy tudatában vannak egyébként annak, hogy a magyar társadalom nem feltétlenül elégedett azzal a teljesítménnyel, ami az elmúlt négy évben itt volt, akár gazdasági értelemben nézzük ezt, akár bármilyen közszolgáltatásokat, hogyha megnézzük, akkor etéren bizony van elégedetlenség, és a Fidesznek, mintha a kampánya az lenne, hogy értjük, hogy van itt elégedetlenség, de ha változás lenne, akkor nektek még rosszabb lenne. Tehát élhetnénk még ennél is rosszabbul, történhetnének még ennél is rosszabbul a dolgok. Orbán Viktornak volt is egy olyan mondata, hogy a fiatalok hajlamosak azt hinni, hogy egy változás az mindig csak jobbat hoz, és hogy ennél mindig csak jobb lehet, de valójában ez egyáltalán nincs így, és ha változás lenne, akkor fiatalok tiljövőtöknek lőttek, hadd ne soroljam tovább. A lényege ugyanez, hogy egy negatív ellenségképpel szemben a biztonságot próbálják sugallni ebben a kampányban, és ennek a megerősítő üzenete volt az, amit most láthattunk mindenhova kiírva a Fidesz kongresszuson, hogy a Fidesz a biztos választásként próbálja magát eladni ebben a kampányban.
Nem ezt foglalta le a Tisza?
Dehogy nem. És ez egy nyilván egy kampányhibaként abszolút beírható a Fidesz részére, hogyha már nagy valószínűséggel hosszú hónapok gondolkodása, mérései, kutatásai, elemzései alapján arra jutottak, hogy ők ezt a biztonságkártyát próbálják, meg a biztos választásnak az üzenetét próbálják a középpontba helyezni, akkor azt a minimumot talán, hogy az ezzel kapcsolatos domain nevet megpróbálják bevédeni, azt el lehetett volna végezni, és ezért ez egy, azt kell, hogy mondjam, egy olyan kampányhiba volt, amit aztán Magyar Péter ennek a Fidesz kongresszusnak a napján egy nagyon magas labdaként leütött, és 2 perc alatt elvitték ezt a domain címet, és feltöltötték olyan tartalommal, amivel rögtön megpróbálják visszaforgatni, hogy mit jelent egészen biztosan fideszes kormányzás, például a lecsúszást, például a közszolgáltatások leépülését, például a korrupciót, stb. Ezeket az üzeneteket próbálták visszaforgatni a Fideszre a kongresszusuk napján.
Nem ezt árulják 5 milliárd forintért?
Dehogy nem. Tehát ez volt egy másik ugye, hír most itt a hétvégi. Hát nyugodtan mondhatjuk, hogy a Fidesz kongresszus megtrollkodásának a része volt. Igen. Egyrészt ez a honlap gyors bejegyzése, illetve ezzel kapcsolatban aztán másnap egy ilyen pukkasztó posztban Magyar Péter pedig azt kínálta föl, hogy Orbán Balázsnak szívesen odaadja 5 milliárd forintért, és akkor kezdhetnek vele, amit akarnak, ő meg vesz belőle tűzifát rászorulók.
Kicsit csalódást okozott nekem, amit a beszélgetés elején mondott, hogy tartalmilag sok újdonság a Fidesztől nem várható, mert hát Orbán Viktor azt ígérte nekem is, meg sok millió honfitársamnak, hogy a választás előtt lesz egy nagy durranás, és hát, hogy akkor valami nagyon kemény dologgal állnak elő. Hát ezek szerint akkor ez nem várható. De mi azok nagyon kemény?
Hát az nem tudjuk, hogy még mi várható, mert 4 évvel ezelőtt se tudtuk, hogy pontosan hogyan alakul a világ abban az időszakban, ami aztán meghatározó súllyal esett latba a kampányban, gondolok itt a háború kitörésére 4 évvel ezelőtt. Ha csak az idei évet nézzük, azért nemzetközi politikailag ez sem indult, hogy mondjam, eseménytelenül. Csak a Venezuelára gondolunk, a Grönlandra gondolunk, a nem tudom, Donald Trump bármelyik napjára gondolunk, akkor tényleg minden nap történik valami olyan, ami egy olyan kiszámíthatatlan eseményforrás ebben a kampányban, hogy bármi történhet. Én azt arra értem, hogy tartalmi innováció nem látszik, és nem is nagyon számítok rá, hogy a következő időszakban legyen, hogy nagyon erőteljesen látszik az, hogy a Fidesznek mi az üzenetrendszere ebben a kampányban. Ez már az elmúlt 4-5 hónapban sem változott, tehát gyakorlatilag szeptember óta ugyanazzal mennek.
Hát súlykolni kell.
Természetesen súlykolni kell, de ez az üzenetrendszer, amit súlykolnak, ez a háború vagy béke, ez a akartok emigráns ország lenni, bevándorlás ország lenni, vagy nem akartok bevándorlás ország lenni, akkor a, nem tudom, gender ideológiával való riogatás, stb. Ez tényleg olyan, mint egy ilyen best of Fidesz negatív kampányok az elmúlt, hát sok évből. A migráció esetében 10 évről beszélhetünk. Ha háborút nézzük, akkor ez a 4 éves téma most már gyakorlatilag ugyanazzal a üzenetrendszerrel. Ha a genderes részt nézzük, akkor az annál egy kicsit több, 2020 környékén kezdték el ezt erőltetni, miután látták, hogy Lengyelországban ez jól működött, egy ottani elnökválasztási kampányban, utána hozták be magyar politikai kampányba. Tehát azt mondhatjuk, hogy mondjuk az egy 5-6 éves történet, hogy Magyarországon ez a LMBTQ, meg gender, meg ilyesmi témákkal próbálnak kampányolni. Tehát az látszik, hogy ebben a ciklusban igazi érdemi politikai innováció tartalmi értelemben, úgy értem, olyan, ami kampányban is használható új téma lenne, nincs. És amit megpróbálnak csinálni, hogy összegyúrni ebből egy best of-ot, ezt hallhattuk Orbán Viktortól a Fidesz kongresszuson, illetve megpróbálkozni ismét azzal, hogy az ellenfelet lerántani a mocsárba, és egy ilyen relatív versenyben még mindig valamennyivel jobbnak tűnni, mint az ellenfél. És ez nem jelenti, hogy összességében pozitívban lenne, vagy lehetne a Fidesznek a megítélés, hanem az a célja, hogy ebben a kampányban kevésbé tűnjön negatív megítélésűnek, mint amilyen egy változás lenne az országban, mint amilyennek a Tiszát elképzeli a magyar választói közönség.
Vannak, de ez, aki azt mondja, hogy ez meglepő, az abban már rögtön látszik, hogy egy bizonyos társadalmi réteghez tartozik, amelyik hogy mondjam, tud fintorogni, vagy azt mondja, hogy hát ez mindennek alatta van, stb. Ezt a választók jó része biztos nem érzi így, de nekem különös volt az a macskaadó dolog, vagy amit Molnár Áron színész a legutóbbi egyik ilyen podcastjában fölhozott, hogy őt valamelyik színész kollégával együtt úgy ábrázolták, mintha melegek lennének, meleg páros lennének, és hát utaltak arra, hogy bizonyos szexuális tevékenység mindjárt kezdődik is köztük, és ez ő nevetve, vagy éppen röhögve fölajánlotta, hogy miket lehet még róla hazudozni a kampányban. Szóval vannak olyan Fidesz állítások, olyan Fidesz kampányfogások, amikről az ember azt gondolja, hogy kit fog ez meg? Macskaadó. Kit érdekel ez?
Az nyilván csak egy eleme volt annak a sok száz oldalas dokumentumnak, amelyet a Tisza ezerszer cáfolt, hogy létezne, és a néhány alaposabb vizsgálat igyekezett azt is kimutatni, hogy valószínűleg mesterséges intelligencia erősen szerepet játszott ennek a megírásában, vagy elkészítésében. Ez nyilván csak egy olyan eleme volt, a macskaadó, kutyaadó történet, ami beleillett abba az ijeszgetés sorozatba, aminek az a célja, hogy azt gondolják az emberek, hogy ha változás lesz, akkor ők azzal anyagilag rosszabbul fognak járni. Azt hiszem, hogy a Fideszes kampánynak ez most a egyik legfontosabb eleme, amellett, hogy a nemzetközi ügyek, és azt nem győzöm eléggé hangsúlyozni, hogy a nemzetközi vizekből, nemzetközi ügyekből próbálja Orbán Viktor azt a bizonytalanság érzést, a félelem érzést felerősíteni, és abból a saját szerepét megnövelni, illetve a saját relevanciáját az embereknek világossá tenni, és emellett pedig a másik az, hogy azt sugallni, hogy egyébként ti anyagilag rosszabbul fogtok járni, ha itt változás lesz, tehát nem csak fizikai biztonság értelmében fontos, hogy maradjon a Fidesz, hiszen akkor majd nem kerülünk be a háborúba, meg minden nemzetközi fontos vezetővel jóba vagyunk, Trumptól az orosz elnökön át a kínai elnökig, és hogy most már ebben a új személyközpontú nemzetközi kapcsolatrendszerben ez mennyire fontos, ami Orbán Viktornak ez a kapcsolatrendszere van. Tehát, hogy ebből próbálja egyrészt levezetni a saját relevanciát, és miért kell rá szavazni ismét másokat szor. Illetve a másik pedig ez, hogy megpróbálja a változásnak a költségeit az emberek szemébe magasra emelni. Én úgy látom, hogy ez az a kettő, ami miatt én nem várok igazi változást, ami miatt még esetleg történhetnek váratlan dolgok, azok pont olyanok, mint hogyha tényleg sikerülne meggyőzni Donald Trumpot, hogy a választási kampány hajrájába látogasson Magyarországon.
Szerintem erre gondolt Orbán.
Ez nyilván egy nagy dobás lenne, hogyha egy ilyen esemény, nem tudom, 2-3 héttel a választások előtt mondjuk meg tudna valósulni Magyarországon. Várjuk az ezekkel kapcsolatos bejelentéseket, hogy lehetséges-e egy ilyen vagy nem. Egy szándék nyilatkozatról szóló levelet már bemutatott a miniszterelnök a múlt héten, ami csak annyit jelez, hogy Trump nyitottságot mutat arra, hogy valamikor majd Magyarországra látogasson, de persze az a kérdés, hogy ez meg tud-e történni még a választási kampányban, ami a Fidesznek az érdeke lenne.
Ugye azt lehet, hogy bocsánat, kicsit eltúlozva, de emlegetni szokták, hogy a 2022-es választásokban a Fidesznek a háború mennyire a kezére játszott, pontosabban az a reakció, amit a stratégiai nyugalommal meg a békegalamsággal a Fidesz erre válaszolt, és hát kicsit kívül, mivel rájátszottak az emberek félelmeire, ha ne rángassuk az oroszlán bajszát, stb. Ezek a félelmek beleszámítottak a voksokba, és ezért a Fidesz győződ, de nem csak ezért természetesen. A nemzetközi helyzet természetesen az mindig fokozódik a film óta főképpen, de most nem egy ilyen egyértelmű, azt hiszem, ami a Fidesz kezére tud játszani. Először is nincs béke. Másodszor ugye fokozódó ellentétek vannak az amerikai meg az orosz elnök között, miközben ugye Magyarországnak az az érdeke, hogy ne mutassa szakadás, hogy ne kényszerüljön arra, hogy hol egyik, hol a másik oldalon kelljen állást foglalnia. Miközben László Csaba nemrég a Telexnek azt nyilatkozta, hogy az a baj ezzel a konnektivitással, ez a minden nagyhatalommal jóba vagyok, és minden hídon ott dübörgök velük, hogy mondjuk, ha nem teszünk eleget az amerikaiak kívánságainak hosszú időn keresztül, akkor a Manhattani bankok 48 órán keresztül tudják be, vagy 48 órán belül tudják bedönteni a forintot. Ha az oroszokkal próbálunk szórakozni, hogy eleget tegyünk az amerikaiak kérésének, akkor meg az olajszállításokkal lehet probléma. Szóval itt van valami, ami meggondolkodhatja az embereket. Trump személyében pedig ugye a venezuelai támadás, Grönland ügye, meg általában, hogy ez a békeszerető elnök mennyi háborút tud indítani, azért az így meggondolkoztatja az embereket, nem? Mondjuk ellenmondásos.
Hát természetesen, de hát az önmagában szerintem egy ellentmondás, vagy hát annak kéne lennie, hogyha ezt sokan végig gondolnák, hogy amikor arról beszél Orbán Viktor, hogy itt a veszélyek kora köszöntött be, hogy az akkor, amikor itt erőből politizálnak a különféle nagy politikai szereplők, és ezért ez egy bizonytalanság és a veszélyek kora. Hát kik idézik elő ezt a veszélyek korát? Hát az ő barátai. És hogy amikor arról beszélünk, hogy majd hogy Orbán Viktornak meg kell védenie a bizonytalan korban Magyarországot, akkor valójában a veszélyeket, amiktől meg kell védeni az országot, azokat az ő barátai okozzák. Egyrészt a tőlünk keletre, ugye az orosz-ukrán háborúban Putyin, de hogyha most a nyugati szövetségi rendszerben való bizonytalanságot nézzük, az, hogy most mi a helyzet a NATO-ban, az, hogy most mi a helyzet az Európai Unió transzatlanti kapcsolataival, hogy messzebbre ne menjek, akkor meg jól látszik, hogy az ő nagy barátja Donald Trump a bizonytalanságoknak az egyik fő okozója. Tehát valójában ez sem tudatosul, azt gondolom, a magyar társadalomban, hogy ha nem lennének ezek a felforgatók, ha nem lennének ezek a bizonytalanságot okozó nagyhatalmi vezetők, akkor, és ráadásul mi ezeknek az oldalán állunk ebben a történetben, hogy felforgassuk a világot, most ugye itt Orbáni Magyarországról beszélek, akkor nyilván nem lenne mitől, vagy nem kellene annyi mindentől megvédeni Magyarországot, annyi bizonytalanságtól megóvni, mint ahogyan ez most látszik. Úgyhogy összességében viszont abból a szempontból, abból a narratívából kiindulva, amit a Fidesz ebben a kampányban vinni akar, az tény és való, hogy az emberek érezhetik úgy, hogy itt egyébként egy bizonytalanabb korszak következik, és hogy itt a biztos választás az, hogyha nem ugrálunk. Ez 4 évvel ezelőtt ez volt az üzenet, tehát ezt tudjuk, hogy ebből indulunk ki. Viszont az a helyzet, hogy a Fidesznek a politikai helyzete sem ugyanaz, mint 4 évvel ezelőtt. És ezért nem vagyok benne biztos, hogy ugyanazzal a hatékonysággal tud működni minden üzenet, ami 4 éve is működött. Ők azt gondolják, hogy nincs jobb kártyájuk azóta sem. Erre utalok a nincs tartalmi innováció mondással. Nincs ebben változás, de mondok egy olyan kutatási eredményt, ami viszont azt mutatja nekem, hogy például a háborúval való riogatás, az már lehet, hogy nem fog ugyanazzal az erővel működni, mint amikor friss dolog volt a háború. A Policy Solutions-el csináltunk egy külpolitikai attitűdkutatást az ősszel, és az azt mutatta, hogy 2-3 év alatt 13% ponttal csökkent azok aránya, akik attól félnek, hogy Magyarország belesodródhat a háborúba. Ez jól mutatja, hogy míg mondjuk 2023-ban, amikor 1 éves volt a háború, akkor még 10-ből 6 magyar gondolta azt, hogy Magyarország potenciálisan belesodródhat a háborúba, addig ez legutóbbi mérésünk alapján 46% volt. És most már 50% azt gondolta, hogy nem sodródhatunk már, vagy nem sodródunk bele a háborúba. Ez mindig azt mutatja, hogy természetesen magasan áll a háborús veszélytől való félelem, de már nem áll olyan magasan, mint amikor ez nagy választási sikereket eredményezett a Fidesznek. Tehát szépen lassan ez erodálódik. A Fidesz úgy próbál csinálni, mintha ugyanúgy 2022 tavasza lenne, és friss dolog lenne a háború, és az embereknek a háborútól való félelme az olyan friss lenne, mint amikor tényleg 5 héttel korábban törtek ki a harcok. És most meg eltelt 4 év, és az embereknél ez szépen lassan hozzászokott az emberek többsége ahhoz, hogy szomszédban háború van, talán egyébként a békepárti retorikája a Fidesznek, e tekintetben még akár kontraproduktív is lehet, hiszen hogyha folyamatosan arról beszélnek, hogy egyébként már mindjárt itt van a béke, meg Trump elnök úr elhozza nekünk Ukrajnában a békét, akkor mondjuk a fideszesek is miért félnének annyira a háborútól, hogyha azt gondolják, hogy itt mindjárt béke lesz? Tehát itt is van egy egymással szembe menő üzenetrendszer, de összességében inkább arra hívnám fel a figyelmet, hogy egy új politikai helyzetben, meg az idő múlásával egyáltalán nem biztos, hogy ugyanúgy tudnak működni a adott politikai üzenetek. Nem biztos például, hogy Magyar Péterrel szemben ugyanúgy tudja használni a migrációs üzenetet, mint ahogy a korábbi ellenzékkel kapcsolatban ezt próbálta, és sokáig sikerrel tette. Tehát Magyar Péternek a migrációval kapcsolatos üzeneteit nem igazán lehet megkülönböztetni a Fideszétől. Tehát ugyanúgy arról beszél, hogy a kerítést megtartaná, hogy illegális migrációt nem engedélyezne.
De már Gyurcsány is arról beszélt, hogy a kerítést megtartaná. Hát előbb
semmi, igen. Igen. De és ráadásul még a migrációt megpróbálja Magyar Péter visszafordítani a Fideszre a vendégmunkások témakörével. Ez talán kevesebb szó esett róla az elmúlt időszakban, de például a szilveszteri beszédében szerintem Magyar Péternek az egyik újdonsága az volt, hogy ezt a gyakorlatilag zéró vendégmunkás ígéretet tette 2026 nyarától a magyar választóknak. Nemzetközi sajtótájékoztatóján ugyanezt megerősítette, és ezzel valamelyest elkezdett játszani egyébként a Mi Hazánknak a pályáján is, amelynek a kedvenc témája a vendégmunkások ellenzése.
Mennyire árthat a legnagyobb magyar legendájának, a magyar nemzetet védő ember legendájának az, hogy éppen mondjuk a magyar kisebbségek mellett nem áll ki, vagy velük szemben köt politikai alkukat, gondolok itt a Zsor Szimion féle történetre, a Tihanyi beszédre. De most legutóbb a Benes dekrétumok ügyében, amikor hát jó nagy spéttel, de megszólalt végre a miniszterelnök helyettes, talán még Orbán Balázs is mondott valamit, és Gulyás Gergely is mondott valamit, de Orbán nem, semmit. Tehát mégiscsak ő a miniszterelnök. Tehát nem állt ki a felvidéki magyarok mellett.
Hát ez egy azért kellemetlen téma most már, és azt mondanám, hogy több mint fél éve, mert több hullámban is azt sugallja a magyarországi választóknak, meg a határon túli magyaroknak is, hogy Orbán nemzetközi szélső jobboldali networkje fontosabb, mint a határon túli magyarok érdekeinek a megvédése. Ez a Szimion volt ennek az első lépése, ahol azzal kalkulált Orbán Viktor, hogy neki többet érhet az, hogyha az Európai Uniós csúcsokon esetleg van egy másik ilyen szuverenista, nacionalista, euroszkeptikus figura, akivel majd összefogva lehet bot a küllők között. És azt gondolta, hogy bot a küllők között nek lenni, az adott esetben értékesebb, mint hogy azt nézze, hogy a romániai magyarság egyébként melyik jelölttel járna jobban, vagy melyiktől számíthat kevesebb diszkriminációra vagy elnyomásra. Ezzel kezdődött. Aztán a téma áttevődött a felvidéki magyarságra, és ebben Lázár Jánosnak volt azért szerepe, amikor leszlovákozta a felvidéki magyar képviselőjelöltjét a Tiszának, és a Benes dekrétumok pedig szintén itt a decemberi, meg most már januári időszakban számítanak egy ilyen témának. Tehát most már legalább három olyan eset volt, amely azt sugallja, hogy a Fidesz például nem megy neki Robert Ficónak sem, mert fontosabbnak tartja a nemzetközi vizeken való közös evickélést, mint azt, hogy egyébként a felvidéki magyarság hogyan jár azzal, hogyha a Benes dekrétumok büntethetővé, vagy azoknak a kritikája, vagy azoknak a tagadása büntethetővé válik. Ez egy magas labda természetesen a Tiszának, amely egyébként más ügyekben is igyekszik általában bemenni azokba a témákba, amelyek hagyományosan a Fidesz erősségeinek számítottak. a határon túli magyarok kérdése, hát az 20 éve mondhatjuk, hogy a Fidesznek egy olyan témája, meg egy olyan bázisa, ahol választásra bebizonyosodott, hogy hatalmas tartalékai vannak, 90% fölötti eredményeket szokott elérni a környező országok magyarsága körében a Fidesz, és ezeknek a szavazat arányoknak a lejjebb vitelében törekedhet valamilyen célkitűzésre a Tisza. Én nem gondolom egyébként, hogy annyira megingott volna Orbánnak a pozíciója ezek miatt, az ügyek miatt, hogy mondjuk attól kelljen tartania, hogy nem nyeri meg a voksot a határon túli magyarok között, de a Tiszának is minden nyereség az már mindenképpen hasznos, tehát hogyha itt nem 90, nem tudom, 2 vagy 4 vagy 6%-on végez a Fidesz, hanem mondjuk csak 70-75%-on végez a határon túli magyarok körében, már az is jelent egy előrelépést, és a Tiszának a hazai ambíciói szempontjából is egy fontos eredmény. Úgyhogy a Fidesz egy olyan témában szorul defenzívába, ami neki egy abszolút teljesen természetes és pozitív története kellene, hogy legyen, és hagyományosan az is szokott lenni. És Magyar Péter egyébként ebben viszonylag sikeres az elmúlt egy másfél évben, hogy azokat a témákat, amelyek ilyen hagyományos törzs területeinek szoktak számítani a Fidesznek, abba próbál éket verni, és abba próbál valamilyen módon ő maga is belegyalogolni. Ami a határon túli magyarok kérdését illeti, ott szó szerint is belegyalogolt, hiszen egyszer elgyalogolt Nagyváradig, akkor, amikor a Szimionos eset történt.
Igen, hát ez egy másik kérdés persze, hogy az erdélyi magyarok jó része zöme. Egyébként a helyi, és persze kisszámú liberális erdélyi magyar értelmiség bánatára nem gondolja úgy, hogy csalódott Orbán Viktorban, úgy gondolja, hogy Orbán Viktor botlott, vagy voltak megfontolásai. De igazából az a logika működik, hogy bármi jön Orbán Viktor után, az valamiért rosszabb lesz. Kevesebb támogatás jön. Miközben készültek mindenféle felmérések, és a Klubrádióban erről be is számoltunk, hogy azok az állami pénzek, amelyek mondjuk Erdélybe áramlottak, azok nagyon kevéssé jutottak el a hétköznapi emberekhez, hanem így útközben szépen felszívódtak azoknál a fontos szervezeteknél, embereknél, akik a Orbáni politikát Erdélyben képviselik. Tehát amikor mondjuk a kocsma előtt ott kiabáltak Magyar Péterre, hogy menj vissza, honnan jöttél, akkor azok a kiabálók igazából guruló forintokat nem igen láttak. Mégis nagyon hűségesek.
Hát ezért is gondolom azt, hogy azért nem egyik napról a másikra megy, meg nem megy egy ilyen megbotlás az, ami miatt akár évtizedes attitűdöket vagy viszonyulásokat felül lehet írni, de ha ez elkezdődik, de ha ez egy kényelmetlen témává válik hosszú távon, és most már tavaly tavasz óta ebben igazából defenzívában van a Fidesz, akkor ez erodálhatja egyébként a határon túli pozícióit valamennyire. Én ezzel együtt sem számítok arra, hogy már említettem, hogy itt egy gyökeres változás történne a határon túli magyarok szavazataiban, de arra, hogy nem 95%-kal fog nyerni a Fidesz a határon túli magyarok között, arra azért mernék fogadni.
És a gyerekeknek ártalmakat okozó politika, vagy mondjuk nem viccesen gyerekvédelem ügyében, mindez, ami történt január óta, az mennyire égett rá a Fidesz az ön véleménye szerint? Mint ha az ember azt tapasztalná, hogy a kegyelmi ügy idején, persze az akkor ilyen friss volt, sokkal nagyobb volt a fölháborodás, mint amikor a mostani és nagyon kemény tények napról napra derültek ki, és derült ki az is, hogy azok az emberek, akiket kineveztek, azok sokszorosan bűnözők, sokszorosan figyelmeztették a bűneikre a kormány ilyen-olyan szerveit, és hát továbbra is kinevezik őket. Most például az egyik megbízott igazgató szépen visszament Debrecenbe, ottan a javítónak a helyettes igazgatói székébe ült vissza. Miközben mindenféle bántalmazási ügyekben bűnös.
Hát ezt a témát egyébként a határon túli magyaros témánál sokkal ártalmasabbnak tartom a Fidesz számára, mert minden egyes alkalommal, amikor történik valami, mondjuk a Szőlő utcában, vagy bármelyik másik gyermekotthonban, és van róla egy új hír, ez önmagában nem csak az adott intézményre vonatkozik, nem csak önmagában a gyermekvédelemről, mint egy közszolgáltatásról szól, és annak a kudarcáról szól, hanem ez szól arról az ügyről, és arra emlékeztet mindig, amiből ez az új politikai helyzet, ami a Fidesznek soha nem látott veszélyeket hordoz, amiből az egész helyzet ered. Tehát valójában minden egyes alkalommal én azt gondolom, hogy ha a gyermekvédelem ügye kerül szóba, és az ebben való, vagy ebben látott problémák, akkor az valamennyire, és főleg, hogyha ezt Magyar Péter használja, akkor Magyar Péter eredet történetére kapcsol rögtön vissza, és nem tudunk akkor megszabadulni az egész ciklusnak a legnagyobb botrányától, ami az a kegyelmi ügy volt, és amely a köztársasági elnök és Magyar Péter volt felesége lemondásához vezetett.
Tehát gyakorlatilag a gyerekvédelem ugye az a hullám, amiből hát nem Afroditi, hanem Magyar Péter kiemelkedett.
Hát ez pontosan így van, de ezt mindenki tudja. Tehát éppen ezért gondolom veszélyesnek, hogy ha ez folyamatosan szem előtt marad, akkor ez egy sokkal erősebb szimbolikus téma, mint amit önmagában az amúgy is súlyos helyzet indokol a gyermekvédelem területén. Tehát ennek a politikai szimbolikája ezen jóval túlmutat. És a Szőlő utcai hírek, és az ezzel kapcsolatos ezekkel az ügyekkel domináló időszak nagyjából decemberben azért azt mutatta, hogy ez rendkívül káros a Fidesz számára. Ez önmagában megfordította azt a hangulatot, amelyet novemberben próbálta Fidesz építeni. Talán most már nem is annyira, vagy kopik ennek az emléke, de novemberben az lehetett sokaknak az érzése, hogy a Fidesz lendületben van, hazajött Trumptól Orbán Viktor, akkor ott minden arról szólt, hogy ilyen mentességet szerzett szankciók alól, olyan védőpajzsot szerzett, stb. Zajlott a nemzetközi körútja, elment Putyinhoz is, azt tudta bizonyítani, hogy ő egy globálisan fontos szereplő, és a Tisza pedig defenzívában volt alapvetően ebben a néhány hétben, gyakorlatilag az ő jelölt állításukig. És utána nem csak az történt, hogy sikerre lebonyolította a Tisza a jelölt állítását, hanem az történt, hogy kitört a Szőlő utcai botránynak egy újabb hulláma, ami gyakorlatilag a Fidesz számára a karácsonyig tartó időszakot egy az egyben megbénította. És nyugodtan mondhatjuk, hogy a karácsony és az a kéthetes leállás, ami azért a magyar politikát jellemezte, hiszen azért mégiscsak ez inkább ilyen uborka szezonszerűen ment az ünnepek alatt a magyar kampány csak, az a Fidesznek jött jól, mert valamennyire, hát ahogy az emberek elkezdtek a saját életükkel és családjukkal és a karácsonyfával és az ajándékozással és a szilveszterrel stb. Törődni, úgy a Szőlő utca is jóval hátrébb sorolódott az embereknek a horizontján, meg a hírekben is, és ez a Fidesznek jött nagyon jól, mert nagyon kellemetlenül alakultak a történetek ott a karácsony előtti hetekben. És ez egy jó példa arra, hogyha bármikor van egy újabb fejlemény, akkor ez mint egy ilyen gennyesebb fel tud fakadni nagyon könnyen, és előbugyog a teljes történet. Nem csak a Szőlő utca bugyog elő, hanem előbugyog az eredeti kegyelmi botrány is.
Hát talán ezért próbálják még a helyszínt is megsemmisíteni, mert ugye reformokra képtelenek, ilyen gyorsan pláne, ezért a Szőlő utca kiürítése folyik. Szőlő utca nem volt, te rosszul emlékszel. Szőlő utca az egy üres ház. Nincs ott senki, igaz? Kezdik el szállítani a lakókat.
Hát akkor majd, ha nem Szőlő utcai botrány, hanem hogy egy másik gyermek otthonban, vagy ilyen gyermekvédelmi intézményben tör ki botrány, az is ugyanilyen alkalmas lehet. Az a kérdés, hogy lesz-e még ilyen. Igen. Folytatódik ez a történet, vagy nem folytatódik. Ez egy olyan, ez mint a főbb kampánytémák mellett futó folyamatos szappanopera valamilyen értelemben. Tehát mindig van egy újabb epizód, ami emlékeztet minket arra, hogy honnan is indult ez az egész. És a nagy kérdés szerintem az, hogy ebben még lesz-e újabb hír, lesz-e ebben újabb hullám. Ha bármikor lesz, akkor ez a Fidesznek nyilvánvalóan egy kellemetlen fejlemény lenne ebben a kampányban.
Nekem tapasztalatom, nem tudom, természetesen nem próbálom általánosítani, de talán jelenségként valamennyire létezik. Azt tudnélik, hogy egyrészt az a tapasztalat, ami az emberekben most már él a Fidesszel kapcsolatban, azokban az ügyekben is, amiket itt megpróbáltunk felsorolni. Másrészt viszont az a Fidesz propaganda, amelyik mivel folyamatosan nyomja, súlykolja ugyanazokat a dolgokat, nem lehet mondani, hogy hatástalan. Tehát ez a két dolog, mint a kioltana egymást nagyon sok ember agyában, és azt mondja, hogy hát az egyik 19, a másik egy hiány 20, az egyik olyan, mint a másik, ez egyik Fidesz, másik Fidesz 2.0, hát én nem is érdekel engem, nem is szavazok. Nincs itt igazi, valódi alternatíva. Ezt nem tapasztalja, vagy nem érzékeli?
Hát őszintén szóval nem. Én őszintén szóval inkább azt tapasztalom, hogy nagyon erősen felálltak a frontvonalak. Az emberek nagy része már eldöntötte, hogy kire fog szavazni. Nagyon nagy blokkok állnak már most szemben egymással, és azoknak az aránya, akik potenciálisan elmehetnek választani, de nem döntöttek még, azért az elő erősen limitált. Tehát amikor arról beszélünk, hogy bizonytalan szavazók, akkor arról beszélünk, hogy mennyi párt nélküli van az országban, akkor ezt érdemes látni, hogy bár a különféle kutatások általában olyan 25-30%-ra mondják a magyar társadalomban, hogy ennyi a párt nélküli bizonytalan szavazó, ez ennél jóval kevesebb, aki potenciálisan el is mehet választani. Tehát amit fontos hangsúlyozni, hogy valóban, amikor mondjuk egy 1000 fős mintából az a kérdés, hogy akkor kiszámolgatják, hogy a különféle közvéleménykutató intézetek, hogy akkor mekkora a támogatottság a Fidesznek, meg mennyi a Tiszának, akkor általában nincs több olyan válaszadó, aki pártot választana, mint mondjuk olyan 700. Egy ilyen mintában, 700, 750. És a maradék 250 az, aki ugye 25%-a mondjuk a teljes társadalomnak, aki nem tud választani ebből a kínálatból. De ha kicsit mélyebbre fúrunk, és azt nézzük meg, hogy ebből mennyi az, aki egyébként azt gondolja, hogy de azért elmenne szavazni, de azért azt gondolja, hogy a végén ott lesz és fog választani valamit, akkor már jóval kevesebb emberről beszélünk, és itt a szakmai konszenzus valami olyasmi irányba szokott mutatni, hogy egy ilyen 5-6-700 ezer embernél nem beszélünk többről, amikor arról beszélünk, hogy mennyi ember van, aki még esetleg gondolkozhat azon, hogy kire szavazzon. És ez ugyan nem kevés, de nem is annyira sok ember, hiszen közben meg azt gondolom, hogy van legalább 5 millió ember, aki pedig már tudja, hogy kire fog szavazni. Viszont az is igaz, hogy az utolsó hónapokban rengeteg mindent eldönthet az, hogy hova sorakozik föl ez a választói csoport, és ennek a választói csoportnak az érzékelése szempontjából a sorsdöntő kérdés az, hogy mit érzékelnek abból, hogy egy potenciális változás az inkább lehetőséget jelent arra, hogy lezárjunk egy korszakot, és arra, hogy nekik jobb legyen, tehát hogy jobban is fognak élni, és az ország is jobban fog járni, hogyha változás van, vagy keresztül megy Orbán Viktornak az üzenete, amit a Fidesz kongresszuson is hallhattunk, és ami gyakorlatilag egy ilyen félelemkeltés és riogatás, és az annak a felvázolása, hogy a változás az rizikót jelent, és inkább nem érdemes kockáztatni, nem érdemes valami újba kezdeni. És a fő tétje ezért ennek az üzenetnek, hogy átmegye, az szerintem nem az, hogy mi történik abban a 5 millió emberben, aki már tudja, hogy mit fog csinálni, hanem mi történik abban a néhány százezerben, aki még azon gondolkozik, hogy elmegye szavazni, vagy sem. És ebben a szempontból még csak egy mondat ehhez, hogy azért is nagyon fontos ez, hogy végső soron hogyan látják a változást, hogy az egy pozitív dolog, vagy egy negatív dolog, mert egyébként az ország helyzetének az értékelésében, tehát abban, hogy hogyan látják a saját helyzetüket, vagy hogyan látják bizonyos közszolgáltatások működését, a bizonytalan szavazóknak a véleménye, ha bár nem olyan radikális, mint az ellenzéki szavazóknak a véleménye, de alapvetően közelebb áll az ellenzéki valósági érzékeléshez, mint a fideszeshez. Tehát alapvetően létezik egy kritikus attitűd a bizonytalan szavazók körében. A kérdés az, hogy hogyan látják tehát a változást, hogy attól jobb lesz vagy rosszabb, és kit látnak adott esetben kompetensebbnek kormányzásra. Tehát azt gondolják-e, hogy egyébként egy ilyen nemzetközi szituációban, vagy egy ilyen magyar politikai helyzetben, mint amiben vagyunk, abban Magyar Péter vagy Orbán Viktor nyújtana-e jobb teljesítményt. Ezzel a következő hónapoknak ez a másik fő kérdése véleményem szerint, amellett, hogy a változás az egy pozitív vagy negatív dolog, hogy a főbb kérdésekben Orbán Viktort vagy Magyar Pétert fogják-e kompetensebbnek tartani.
Azt lehet mondani, hogy a mostani választás az ország lakói nagy része számára ilyen most vagy soha dolog. Tehát, hogy itt a legutóbbjára ilyet mondjuk a rendszerváltás környékén élhetett meg az ember, hogy azt mondja, hogy most eldől ennek az országnak a sorsa, ugyakkor ilyen nagyon túlzások voltak, az elkövetkező 100 évben. És akkor ez valamennyire indokolta mondjuk a Szadesz támogatók meg az MDF támogatók között ilyen nagyon keserű harcokat, ideológiai különállásokat, küzdelmeket, mert itt valami alapvető dolog dől el, hiszen rendszerváltás van, és akkor hát egy új berendezkedést kell megalapozni, és nem mindegy, hogy hogyan. Van-e valami ilyen várakozás most a levegőben, hogy most végleg eldől ennek az országnak a sorsa, hogy keletre sodródik, vagy nyugaton marad, és esetleg még ki is köt ezen a parton.
Minden 4 évben érzem azt, hogy valami hasonló téteket adnak a választók a választásoknak, és mind a két fél elkövet mindent annak érdekében egyébként, hogy sorsdöntő választásként írja le ezt a következő küzdelmet, úgyhogy én azt gondolom, hogy ebből a szempontból a magyar választók egy jelentős része is így látja. Orbán Viktor sem fukarkodik a jelzőkkel, amikor akár a Fidesz kongresszuson is hallhattuk, hogy itt a Magyarország jövőjéről való döntés az, amit meg kell hozni, és Magyar Péter is nyilvánvalóan abba az irányba próbálja vinni a dolgot, hogy ez nem más és nem kevesebbről van szó, mint rendszerváltásról, mint egy újabb rendszerváltásról, 1990 után egy újabb rendszerváltásról. Szóval, ha ebből a szempontból nézzük, akkor azt gondolom, hogy a tétjét mind a ketten olyan magasra teszik, hogy abból fakadóan szinte törvényszerű, hogy az ország egyik fele az nagyon csalódott lesz. Áprilisban.
Végül visszatérek még egy, van még pár percünk, ahhoz a kérdéshez, hogy amit próbáltam már a László Csaba interjú fölidézésével érzékeltetni, hogy a konnektivitással lesznek problémák, és László Csaba ezt úgy fogalmazta meg, hogy a kicsik rosszul járnak egy olyan világrendben, ahol nem a nemzetközi szerződések, vagy a nemzetközi illem szabja meg a lehetséges akciók határait, hanem az ököljog. Hát amit a Trump bemutat gyakorlatilag, itt a kicsiket vagy félre söprik, vagy beáldozzák. És hát ez vár egy ennyire kicsi, tulajdonképpen relatíva fejletlen, nyitott, tehát mindenképpen zsarolható országra. Ön mit gondol a Magyarország helyzetéről ebben a világrendben? Ne beszélhetnénk Csehországról, Szlovákiáról, más kicsikről is.
Hát azt gondolom róla, hogy Magyarország érdeke az lenne, hogy egy erős Európai Unióban és egy erős nyugati katonai szövetségben legyen fontos tag. Ehelyett én azt látom, hogy a magyar kormány most már jelentősebb ideje, tehát ez nem most kezdte el, ez már egy sok éve futó stratégia, gyakorlatilag csak névben tekinti magát szövetségi rendszerek tagjának, és a valódi értékét azzal próbálja följátszani, főleg keletre, hogy felkínálkozik, mint egy ilyen Európai Unión belüli botaküllők között. És ez a fő haszna Oroszország szempontjából is, Magyarországnak jelenleg, Kína szempontjából is,
és most már Magyarországnak,
és egyébként Trump szempontjából is, mert Trump is jól látszik, hogy az Európai Uniót egyáltalán nem egy ilyen természetes szövetségesnek, vagy pozitív szereplőnek tekinti a saját szempontjából, nem szintén egy versenytársat lát benne, és a stratégiájuk ki is mondja, hogy gyakorlatilag az Európai Unióban azokat az erőket próbálják hatalomra segíteni, vagy próbálják támogatni, amelyek egyébként általában nyugodtan mondhatjuk, hogy euroszkeptikus politikai erőként leginkább az európai integráció szétverésén vagy gyengítésén fáradoznak az AfD-től a Voxig, mondhatjuk ezeket a szereplőket az európai politikában. Úgyhogy Orbán Viktor egy olyan stratégiát próbál meg követni, amelyben azt hiszi, hogy az ő személyes kapcsolatai, az ő kétoldalú megállapodásai majd átviszik a bizonytalanságokon Magyarországot. Csak ezzel a probléma az, ezzel a megközelítéssel, hogy még ha el is fogadjuk, hogy ez addig van, amíg ő van, de egy ország nem építhet egy politikai vezetőnek, nem tudom én, a jó baráti kapcsolataira egy teljes geopolitikai stratégiát. Tehát én azt gondolom, hogy az egy rendkívül rizikós történet, és nagyon gyorsan vége lehet, egy pár év alatt átfordulhat valami teljesen másba, ami arra épül, hogy én milyen jóba vagyok Trumppal, én milyen jóba vagyok a kínai elnökkel, meg milyen jóba vagyok Putyinnal. Tehát mi van, hogyha 3 év múlva mondjuk Amerikában már nem Donald Trump lesz az elnök, mert ugye lejár a második ciklusa is, és mi van, hogyha a demokraták visszajönnek? Akkor mi lesz a nagy geopolitikai stratégiájával Orbánnak, vagy a nem tudom, hogy utána majd Orbán Viktor lesz még a miniszterelnök, de minden esetre azt gondolom, hogy sok igazság van abban, hogy egy kis országnak az a jó, hogyha megbízható, kiszámítható szabályrendszerben, egy megbízható, kiszámítható szövetségi rendszerben próbálja érvényesíteni az érdekeit. Igen, Magyarország azokban a történelmi korokban, amikor ez az erőpolitika érvényesült elsősorban, általában nem jött ki jól a dolgokból.
Igen, mert mi van, hogyha Xi Jinping kiegyezik Trumppal, és felosztják maguk között a befolyási övezeteket, és ennél fogva már Oroszország nem lesz olyan fontos Kínának, különben is gazdaságilag már rég a zsebében van.
Igen. Spekulálhatunk rajta, az biztos, hogy ez így tényleg a bizonytalanságok kora.
Igen, bár ezt meg kell mondanunk, hogy a NATO, ahogy ön mondta, aminek csak névleg tagja Magyarország, tehát a NATO szétverését nem Orbán Viktor intézi most a legnagyobb hívvel, hanem maga Donald Trump, amerikai elnök. És ez kicsit még jobban megbonyolítja a helyzetet, mert az, hogy a nyugat önmagára támad, az még talán soha nem fordult elő. És most ezt látjuk.
És a magyar kormány ennek tapsol.
Igen. Igen. Gyakorlatilag tapsol annak, hogy kicsi, és bármikor eltaposhatják. Tehát ez olyan, mint ha egy kabócára készülnék rálépni, és ő ennek örülne. Hát, nagyon furcsa. Jó, köszönöm szépen, hogy itt volt velünk.
Köszönöm szépen a meghívást.
Bíró Nagy András, a Policy Solutions kutatási igazgatója volt a vendégünk 9 és 10 óra között. A műsort Bacsa Boton, Simon Erika, Csorba László, Zsidai Péter, Herskovics Eszter, Petes Vivien és Szénási Sándor készítette. Köszönjük szépen a figyelmüket, minden jót!